Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a kedves testvérek az igehirdetés alapigéjét, amelyet Anya Szent Egyházunk bőjt első vasárnapjára, invokavit vasárnapjára, a segítségül hívás vasárnapjára, az igehirdetés alapjául kijelölt Jakab apostol levelének első fejezetéből, a 12. verstől a 15. versig a következőképpen. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jutott, Isten kísért engem. Mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalmazva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Urunk, szentelj meg minket igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, már régóta próbálom beharangozni, hogy jön a böjti idő, de most már tényleg elérkezett, hiszen böjt első vasárnapjával hivatalosan is kezdetét veszi az a 6-7-es időszak, amelynek a vasárnapi istentiszteletei, az igék, amiket kiválasztottak az Anya Szentegyház püspökei annak idején, és amelyeket hagyományozott nemzedékről nemzedékre, amelyeknek egy meghatározott rendje szerint gondoljuk végig Jézusnak a Golgota felé vezető útját, az most ezzel a vasárnappal indul el, és egyre közelebb kerülünk a megváltásunk titkához, a kereszthez. Az elmúlt vasárnapokon is utaltunk már arra, hogy mit is jelent az Istenhez fordulás, az önmagunk megvizsgálása, az elcsendesedés, hogy miért szükséges az, hogy felismerjük a bűneinket, és azokat oda vigyük Jézus elé. Hisszük, hogy aki végigjárta ezt az utat, Jézus ezt azért tette, mert az Isten szeret bennünket, és azt akarta, hogy ne nekünk kelljen mindezeket elszenvednünk, végig kínlódnunk, hanem az ő fiára terhelte mindezt. Ez az ő nagy szeretetének az ajándéka a mi számunkra. És erről szól a böjti időszak. És amikor mi ezt elkezdjük, akkor mindig ezzel a hálával indulhatunk el. Nem valami fajta keserű szájízzel, hogy most jön egy olyan búskomor 6-7, hanem arra kell gondolnunk, hogy mindez értünk történt. Persze a kísértésről, bűnről vagy bűnbánatról, Isten irgalmasságáról beszélünk, és arról, hogy a bűnbocsánatnak a szabadító üzenete hogyan fogalmazható meg a számunkra, akkor a teológia elméleti mezeire tévedünk el, és bizony nagyon nehéz olyan gyakorlati, megfogható tanácsokat adni, olyan mondatokat mondani, amelyek megragadhatók, ami gyakorlati helyzetekhez szokott agyunknak. A hétköznapi élettől annyira távol állnak azok a szakkifejezések, terminus technikusok, amelyek a megigazulásról szólnak, a kegyelemről szólnak, és az abszolúcióról, a feloldozásról szólnak, és nem biztos, hogy közelebb visznek bennünket a megigazulás bonyolult és elvont dogmájának a megértéséhez, ha ezekkel a kifejezésekkel kezdeném az igehirdetésemet. De milyen csodálatos az, hogy Jakab apostol, aki egy nagyon gyakorlati ember, megpróbálja ezt a hétköznapi hívő ember számára lefordítani. Hát Luthernek ez nem is tetszett, mert ő szerette a mély teológiai kérdéseket, és Pál apostolnak a leveleiben topzódott, ahol hemzsegtek a teológiai szakkifejezések, és Jakabnak a levelét szalmalevélnek nevezte, mert azt mondta, hogy hát ebben Jézus nevét se írta le. Mert nincsenek benne teológiai, krisztológiai, szoteriológiai eszmefuttatások, hanem egészen hétköznapi, gyakorlati, mondhatnánk, érthető módon fogalmazza meg a számunkra, hogy hogyan valósulhat meg egy átlagos keresztény hívő ember számára a bűn következményeitől való megszabadulás. És ezekről a nehéz kérdésekről beszél az apostol, tanít minket arra, hogy hogyan folytassuk a mi hívő keresztény okos istentiszteletünket. Az első ilyen nagyon nehéz kérdés, mi a kísértés? És ugye ennek a vasárnapnak a fő témája pontosan a kísértésnek az átgondolása, hogy hogyan is ragadható meg a kísértés, hogyan érhető tetten az életünkben. És volt egy olyan ige, ami egy nagyon jól ismert ige, hagyományosan a kísértésre lesz jut az eszünkbe, amikor Ádám és Éva megtalálja azt a különleges gyümölcsöt, és a sátán arra csábítja, hogy azt leszakítsa és megegye. A másik pedig Jézus megkísértésének a története. De Jakab apostol máshonnan közelíti meg a kérdést. Valami olyan fantasztikus, jól megfogható képeket használ, amelyeket még mi is értünk, pedig mi már azért távol vagyunk az ő hagyományos gondolkodásmódjuktól. Az egyik képével bemutatja azt, hogy hogyan is alakul ki a kísértés, hogy mi a mechanizmusa a kísértésnek, a másikat pedig arra mutatja be, hogy hogyan is éljük át a bűneink következményét, hogy mi nehezedik ránk, amikor a kísértés megfogan bennünk. Egy olyan nyelvtani formát használ, olyan igéket választ, nyelvtanilag fogalmazott igét, amelyeket a vadászó, halászó emberek jól ismernek. Ez pedig a beetetés. Lényegében az, amikor egy vadász vagy egy halász elhatározza, hogy be akar cserkészni egy vadat, vagy fogni akar halakat, akkor azt a környéket, ahol ő ezt el szeretné érni, beeteti olyan ételekkel, olyan finomságokkal, amelyeket ezek az állatok szeretnek. Oda csábítja, oda csalogatja ezeket az állatokat, vagy úgy, hogy kedvező illatok terjengenek a környéken, olyan lehet már kapni olyan ilyen hívogató illatokat, kibocsátó anyagokat, amelyek ezeket az állatokat megtévesztik, és oda vonzák a vadász vagy a halász közelébe. És lényegében azáltal, hogy az ember próbál olyan módon közelíteni az állat felé, ami a számára szimpatikus, akár olyan hangokat ad ki, amelyek megtévesztésig hasonlítanak mondjuk a párját hívogató állat hangjához, ezzel lényegében megtéveszti és csapdába ejti a vadat. És a kísértés így működik. Amikor a kísértő megtalálja azt az érzékeny pontunkat, amivel mi csábíthatók vagyunk, amivel oda vonzhatók vagyunk a kísértéshez. És nézzük meg, hogy ez történik az első kísértés esetén is. Amikor ott van az a nagyon izgalmas gyümölcs, és vonzza az ember szemét, azt mondja, kívánatos a szemnek. Megkedveli az ember, és nem tudja megállni, leszakítja a gyümölcsöt. És ugyanígy így próbálja a sátán szó szerint beetetni Jézust is. 40 napos bőjt után, mikor sem evett, se nem ivott, Jézus borzasztó éhes lehetett. És akkor azt mondja a sátán, hát tessék, itt vannak a kövek, bármikor kenyeret tudsz ezekből varázsolni, és akkor jól lakhatsz. Olyan kísértésekkel környékezi meg a sátán Jézust, amely pontosan az ő Isten fiúságát kérdezi meg, vagy támasztja alá. Gondoljunk arra, hogy Jézus, amikor ő elkezdi az ő szolgálatát, azért vonul ki a pusztába, mert végig akarja gondolni azt, hogy mi vár rá. Megérkezik a isteni világból, és valami nagyon nehéz feladat hárul rá. Szembe kell mennie az emberek érzéseivel, gondolataival, teológiájával, a hivatalosak, a papok, az írástudók érvelésével, és az ő egész életmódja, az ő tanítása megütközést fog kelteni az emberekben. És nem mindegy az, hogy ő hogyan jelenik meg az emberek között. Hogy látható lesz-e rajta az, hogy ő az Isten fia. És most legalább a maga számára be tudná bizonyítani, hogy én tudok a köveket, meg tudom változtatni a köveknek a szubstanciáját, és akkor a köveket át tudom formálni kenyerekké. Vagy milyen nagyszerű dolog az, hogy be tudom ezt bizonyítani magamnak, hogy engem az Isten angyalai őriznek, és nem engedik, hogy megüssem a lábamat a kőbe. Milyen nagyszerű lehetőség. És ezt nem látja senki, csak mi ketten a sátánnal, meg az Úr. Igen, bennünket is így környékez meg a sátán, különböző hamis csillogású kincsekkel, csábításokkal, amelyek olyan hamar el tudnak tántorítani bennünket a helyes úttól. De ott van a másik kép is, ami a bűn következményeire utal. Ez pedig arról beszél, ez az a szülésnek a képe, nagyon érdekes. Azt mondja, hogy a kísértés megfogan az ember szívében, és a fogantatás nyomán előbb-utóbb kifejlődik valami ebből a kísértésből, ez pedig a bűn. És nagyon jól kifejezi azt, hogy egy gyermeknek a fejlődését mi nem láthatjuk szabad szemmel, amíg az anyamében van ez a gyermek. Hanem ez egy titok, még akkor is, hogyha mindenféle 3D-s ultrahangok léteznek most már. De mégiscsak titok, hogy mi történik ott. És így történik a sátánnak a munkája is bennünk. Nem csak a jó dolgozik a titokban, hanem a rossz is. Nem tudjuk, hogy mi lesz belőle, de egyszer csak bűn szül. Nyilvánosságra kerül. És aztán, amikor ez felnő, amikor megerősödik, felnőtté válik, mondhatnám, ivaréretté válik, akkor halált nemz. Vagyis lesz ennek folytatása, és nemzedékről nemzedékre egyre súlyosabb lesz a bűnnek a következménye. Nagyon szomorú, hogy így szaporodik a bűn a világban. Gondolom, sokan olvasták a hírt, hogy az áruházak polcai üresek. Nincs liszt, nincs cukor, nincs tészta, de a fényképek mutatják, hogy szappannal, meg mindenféle kézmosóval tele vannak a polcok. És akkor valaki egy gúnyosan azt jelezte, hogy hát mindenki menteni akarja az életét, csak arra nem gondol, hogy a vírus legnagyobb ellensége a szappanos kézmosás. Próbálunk menekülni, de pontosan a helyes utat nem találjuk meg, nem tudjuk, hogy mi a megoldás. Tudom, hogy nem hanyagolható el a világot átjáró aggodalom a fenyegető vírussal szemben. De vajon ki gondol arra, hogy egy ilyen halálos fenyegetettség mellett ott vannak a bennünk élő kísértések is, amelyek nem csak a mi számunkra jelenthetnek halálos veszedelmet. És Bőjt első vasárnapján erre kérdez rá nagyon komolyan Istennek az igéje. A kérdés csak az, hogy mi a szabadulás útja. Erre Jakab apostol egy nagyon egyszerű választ mond, mégpedig az, hogy ki kell tartani a kísértések között. Ezt mi jól tudjuk, csak megvalósítani nagyon nehéz. De hogyha azt nézzük, hogy hogyan áll előttünk Jézus példaként a kísértések között, akkor az ő követőiként mi is ezen az úton járhatunk. Mert hát például gondolhatunk arra is, hogy hogyan került egyáltalán bele a Bibliába Jézus megkísértésének a története. Ki írta le? Nem volt ott senki. Mégis valaki fontosnak tartotta, hogy belelássunk ebbe a titokba, ami ott a pusztában, magányában, Jézusnak a sajátos lelki tusájában történt. Mint ahogy nem beszélünk arról se, hogy egy gyógytató székben milyen beszélgetések hangoznak el, vagy egy lelkészi hivatalban. Mégis itt Jézus feltárja ezt a titkot előttünk, hogy átéljük ezt a titkot, és rájöjjünk arra, hogy mi is ezen az úton elindulhatunk. Ugye nagyon komolyak ezek a kísértések, és Jézus mindhárom esetben visszaveri a támadást. Egyetlen egy eszköze van, Isten igéjének a kétélű kardja. Ezt emeli föl fegyverként, és beledöfi a sátánba. Mert meg van írva, a sátán elnémul. És akkor utána újra támadásba lendül, majd újra. És mindig azt mondja, ha Isten fia vagy, hát tedd meg, hát hiszen neked hatalmad van. Éppen bizonyítékokat akar neki felkínálni, hogyha megteszi, amire ő csábítja, akkor megtudhatja, hogy ő valóban Isten fia-e. És milyen meglepő, hogy a harmadik kísértésnél, amikor felajánlja, hogy neki adja a világ minden kincsét, meg minden országát, akkor nem emlegeti azt, hogy ha Isten fia vagy. Mert ha erre újra emlékeztetni Jézust, akkor Jézus azt mondaná, hogy mit akarsz te nekem adni, ha én vagyok az Isten fia. Éppen azt akarja elhitetni a sátán Jézussal, hogy a sátán az Úr a földön. De Jézus visszautasítja is. Azt mondja, távozz tőlem, sátán. Jézus kitart a kísértésben, nem azért, mert ő az Isten fia, nyilván ezért is. Hanem azért, mert tudja, hogy mitől döglik a sátán. Ezért fontos, hogy mi is, különösen bőjtben, az Isten igéje felé forduljunk. És van még egy harmadik kérdés, amit szeretnék még gyorsan felvázolni. Az, hogy mi a boldogság, mert erre a kérdésre is választ ez az ige. Hogyha megkérdezném, hogy hány boldog mondás van a Bibliában, mindenki rávágná, hogy hát 8, ugye ott van a Máté evangéliumának a elején, az 5. fejezetben. De az, ami ide le van írva, az is egy boldog mondásnak tekinthető. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart. Mert a boldogság az az áldás, ugye, mert így is fordíthatjuk ezt a kifejezést, hogy áldott az, aki a kísértés idején kitart, ez az Isten közelségét jelenti. Azt a boldogságot, hogy tudom azt, hogy az Isten ott van mellettem a kísértésekben, mellettem áll, és ha én bele is esnék a kísértésbe, ő kiment abból. És érdemes azon is egy kicsit elgondolkodni, ami sajnos sokszor megfeledkezünk róla, hogy az Isten soha nem kísért senkit. Téves azt mondani, hogy engem az Isten erre meg erre kísértett. Miért kísért az Isten engem ezzel és azzal? Mennyire józanul gondolkodik Jakab apostol, és látja az embereknek ezt a téves látását. Nem az Isten kísérti az embert. Nézzük meg azt a legjobb példa, azt a jó és a rossz tudásának a fáját. Ott van az a fa, az Isten oda helyezte, de nem kísértésként oda helyezte. Miért? Az az ő dolga. Még figyelmeztette is az embert, hogy ne egyen róla. És az ember mégis beleesett a kísértésbe, mert az ő vágyakozása, az ő vonzódása, az ő kíváncsisága nem engedte, hogy megálljon a kísértések között. És a kísértés megfogalva bűnt szült, majd beteljesedve halált nemzet. Böjt arra mutat rá, hogy Jézus ezzel a kísértéssel veszi föl a harcot. És milyen érdekes, arra talán nem is gondolunk, hogy ez a hatalmas, a gigázi küzdelem, ami a sátán és Jézus között van, ez hogyan fejeződik be? Úgy, hogy Jézus oda megy a sátánhoz, és azt mondja, távozz tőle. A sátán fogja magát, és elmegy. Ennyi. Mert Jézusnak hatalma van a sátán fölött. És mi az övéi vagyunk, és ő is ugyanígy megvéd bennünket a sátántól. És ez a boldogság. Jézus a sátán legyőzője, és ezért adhatunk hálát, hogy ez ettől a szeretettől, az Isten szeretetétől semmi nem választhat el bennünket. Erre gondoljunk, amikor a kísértések között harcolunk, és várjuk az Isten szabadítását. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, hálásak vagyunk azért, hogy Te nem hagysz bennünket a kísértések között. Sokszor emberfelettinek tűnnek ezek a küzdelmek, de semmiképpen sem Isten felettiek. Kérünk, Te adj bizalmat a mi szívünkbe, hogy tudjunk reménykedni abban, hogy Te megteheted azt, amit mi nem. Nyisd meg a szívünket, hogy feléd ki tudjuk nyitni, és feltárjuk mindazt, ami keserűség, félelem, aggodalom van benne. Add, hogy tudjunk benned bízni, beléd kapaszkodni, és tőled kérni a szabadulást. Tudjuk, hogy a tieid vagyunk, őrizd meg bennünket a kísértéstől. Amen.